Kedves testvérek, kedves vendégeink, szeretettel köszöntelek benneteket. Nagyon jó újra együtt lenni. Most némi kihagyás után újra tudunk találkozni. Bízom benne, hogy minnyien meggyógyultunk, és újult erővel vágunk neki tavasznak. És hiszem, hogy nem csak a természet áldásaiból részesülhetünk, hanem Isten igéjé és áldásokat tartogat számunkra. Én mindenképpen kaptam már áldásokat, és ezekből szeretnék veletek megosztani most, és az elkövetkezőkben. És a mai délelőtti alkalomnak a témája, pontosabban a címe az, hogy mik az alapok. És tulajdonképpen az alaptanításokkal szeretnék most is az elkövetkezőkben foglalkozni, és azt szeretném most elmondani, hogy miért. Miért szeretnék most ezzel a témával foglalkozni, hogy milyen alaptanításokkal? Miről van itt most szó? Először is egy igét szeretnék felolvasni nektek, ami Jézus Krisztusnak a parancsa. A Máté 28-ban is van egy nagyon hasonló ige, most nem ezt olvasom fel, hanem Márk evangélium a 16. fejezetéből, a 15. versben ezt mondja az Úr. Azt mondta nekik, menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Tehát ez Jézus Krisztusnak a parancsa, hogy hirdessük az evangéliumot mindenkinek. Nyilván sokféleképpen lehet az evangéliumot hirdetni, lehet szavakkal, tettekkel, erőkkel, de ami mindenkinek adatik, mert nyilván sokféle szellemi ajándék van, valakinek ilyen, valakinek olyan, viszont az, hogy el tudja valaki mondani az evangéliumot, ez mindenkinek elemi szükséglet, mert különben hogy hirdeted az evangéliumot? Tehát csodákat, meg gyógyításokat sok mindenki csinál, csinálnak a varázslók is, meg a különböző ezoterikusok, meg akárkik, és azok más erőre hivatkoznak. Tehát attól, hogy valami csoda vagy eltörténik, attól az még nem evangélium hirdetés minden esetben. Ugye maga Jézus is mondta, hogy hamis proféták lesznek, nagy jeleket tesznek. Tehát, hogy ez önmagában még nem. Tehát mindenképpen valamit mondani kell. Ebben egyetértünk, igaz? Na most kérdés az, hogy meg tudjuk-e fogalmazni azt, hogy mi az evangélium? Amit beszélgettem Szilárdal, nem akarom nagyon beárulni őt, de engem is foglalkoztat az a kérdés, hogy hogyan tudnám megfogalmazni az embereknek, hogy mi az evangélium? Hogyan tudnám ezt elmondani nekik? Hát, nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, lehet, hogy ti okosabbak vagytok nálam. Engem ez foglalkoztatott ez a kérdés. De én azt gondolom, hogy ez nem egy egyedi probléma. Zsidókhoz írt levélből szeretnék nektek felolvasni egy igevest, ami nagyon elgondolkodtatott engem. Ez pedig Zsidók 5.12. Mert noha ez idő szerint már tanítóknak kellene lennetek. Ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédének alapvető elemeire tanítson valaki titeket. Tehát ezen elgondolkodtam, hogy azt mondja, hogy már tanítóknak kellene lennetek, tehát a keresztény növekedési folyamatban el kellene jutni oda, hogy másoknak el tud mondani az evangéliumot. Hogy másoknak hirdetni tud az evangéliumot világosan és érthetően. És azt mondja Pál ezeknek az embereknek, hogy már tanítóknak kellene lennetek, de nem tudtok tanítók lenni. Miért? Mert nem ismeritek az alapokat. Nem igaz? Nem ezt mondja? Tehát tanítóknak kellene lennetek, de most mégis arra van szükségetek, hogy az alapokat valaki újra megtanítsa nektek. Tehát az alap az nagyon fontos, mert anélkül nem tudunk másokat tanítani. Egyetértünk ezzel? Akkor mi a következő kérdés? Hát mik az alapok, nem? Hát mik az alapok? Hát Zsidókhoz írt levélben van egy listánk arról, hogy mik ezek az alapok. Nézzük meg. Így folytatja egyébként, tehát Zsidókhoz írt levél 5. fejezetében volt ez, és a folytatás 6. fejezet első két verse. Ezért elhagyva a Krisztussal való kezdetleges beszédet, törekedjünk tökéletességre. Ne kezdjük el újra lerakni az alapját a holtcselekedetekből való megtérésnek és az Istenbe vetett hitnek, a mosakodásokról, a kézrátevésről, a halottak feltámadásáról és az örök ítéletről szóló tanításnak. Tehát ezeket az alaptanításokat sorolja fel. Tehát látjuk azt, hogy itt az alapokról beszél, és miket említ meg, mik ezek az alapok. Ugye sorba holtcselekedetekből való megtérés, Istenbe vetett hit, mosakodások, vagy ugye ott az eredetiben a baptizmos szóból képzett alak van, tehát keresztségekről beszél, ugye ezt máshol keresztségnek fordítja, kézrátevés, halottak feltámadása, örök ítélet. Ezeket nevezi alapoknak. Egyetértünk, hogy ezt mondja az ige, most csak az igét olvassuk. Jó. És beszél még arról is, tehát azt mondja, hogy elhagyva a Krisztussal való kezdetleges beszédet, ez a kezdetleges beszéd, ez ugyanaz, mint az alap? A házépítést azt mivel szokták kezdeni? Alappal szokták kezdeni. Tehát a kezdet, meg az alap, szerintem legalábbis az ugyanaz. Tehát, hogyha a kezdetleges beszédet elhagyva, ne kezdjük el újra lerakni az alapját, ez ugyanazt mondja. Jó? Viszont azt mondja, hogy törekedjünk a tökéletességre. A tökéletesség az ugyanaz, mint az alap. Ebben egyetértünk, ugye? Tehát, hogy a tökéletesség meg az alap, vagy a tökéletesség meg a kezdetleges beszéd, az két különböző dolog. Jó? Tehát akkor mi ez a tökéletesség? Visszamegyünk 5. fejezethez, Zsidókhoz írt levél 5. fejezet, ugyanis ott kezdi ezt az egész beszédet. Csak hogy értsük, hogy miről van szó. Nem erről fogok beszélni, de szeretném, hogyha látnánk, és aztán esetleg, hogyha valakit érdekel, akkor kutathatja ezt tovább. Zsidók 5:10-14 ugyanerről beszél. Isten őt a Melkisédek rendje szerinti főpapnak neveztét Krisztussal mondja ezt. Erről nekünk sok és nehezen megmagyarázható mondani valónk van, mivel restek lettetek a hallásra. Mert noha ez idő szerint már tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédének alapvető elemeire tanítson valaki titeket. És olyanok lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem pedig keményeled erre. Mert mindaz, aki tejjel él, járatlan az igazság beszédében, mivel hogy kiskorú. A nagykorúaknak pedig keményeled elvaló, mint akiknek gyakorlott ítélő képességük van a jó és a rossz megkülönböztetésére. De szeretnék ebből az igeversből néhány dolgot kiemelni. Ugye mindjárt ezt, hogy itt a Melkisédek rendje szerinti főpapnak nevezi Krisztust, és azt mondja, hogy erről nekünk sok és nehezen megmagyarázható mondani valónk van, utána pedig elkezd kiskorúakról, nagykorúakról, tejről és keményeledelről beszélni. Na most akkor, hogyha itt valami összefüggés keresnénk, akkor ez a Melkisédek rendje szerinti főpap, meg ez a sok és nagyon nehezen megmagyarázható mondani való, ez most a tej, vagy a keményeledel? Ez a keményeledel, ebben egyetértünk, ugye? Akkor innyien így értjük az igét, jó. Tehát akkor próbáljuk meg ezt a tökéletességet, vagy a teljességet értelmezni. Tehát Pál azt mondja, hogy az alapok, az a tej, az a kiskorúság, az a 6 alaptanítás, amit ott felsorolt, és ezzel szemben a tökéletesség, amire törekedni kell, az a keményeledel, az a nagykorúság, és ahogy itt megnevezte, ez a Melkisédek tanítás, amiről sok és nehezen megmagyarázható mondani valója van. És valójában tényleg sok mondani valója van erről a Melkisédek tanításról, ugyanis Zsidókhoz írt levél 5-10. Fejezete ezt a Melkisédek tanítást fejti ki, amit most nem fogunk tanulmányozni, ugyanis először azt szeretnénk megvizsgálni, hogy mik az alapok. Ugyanis először az alapokkal kell kezdeni, utána tovább lépni a tökéletességre. Tehát még egyszer, ugye azt olvastuk Zsidók 5:12, hogy noha ez idő szerint már tanítóknak kellene lennetek. Ismét szükséget, arra van szükségetek, hogy az Isten beszédének alapvető elemeire tanítson valaki titeket. Hát most akkor kérdés az, hogy ezek az alapok, ezek mennyire vannak jól lecövekelve nálunk, mennyire tudjuk ezt jól tanítani. Nem tudom, hogy merjek-e most ilyen készfeltételes
dolgot
megpróbálni. Ki az, aki úgy érzi, hogy ő tudná tanítani a holt cselekedetekből való megtérés tanítását? Bátran lehet jelentkezni, csak kíváncsi vagyok rá, hogy ki az, aki úgy érzi, hogy ő tudná erről beszélni. Na, azért van egy pár kész, bátran. Jó, oké. Következő, Istenbe vetett hit. Na, van egy pár, aki azért tudná erről beszélni, nagyon jó. Mosakodások. A tanítása. Jó, nagyon jó. Erről is, a keresztségekről is tudunk beszélni. Kézrátevés. Itt is van egy pár, aki azt mondja, hogy tudna róla beszélni, nem olyan sok. Halottak feltámadása. Jó, itt is van egy pár, aki úgy érzi, hogy tudna róla beszélni. És az örök ítélet. Mondjuk egy jelenések szeminárium. Hoppá, most mindenki letette a kezét. Jó, oké. Nem, tényleg nem bántani akarlak benneteket, csak ugye arról van szó, hogy biztos alapok kellenek ahhoz, hogy mások tanítására alkalmasak legyünk, hogy el tudjuk mondani, be tudjuk mutatni az evangéliumot. Ehhez biztos alapok kellenek, és ismernünk kell emellett a tökéletes tanítást is, amit itt a Melkisédek tanításnak nevez. Pár, mindegy. Szóval, hogy kell, hogy az alapok azok biztosak legyenek, jártasak legyünk benne, és világosan tudjunk róla beszélni. Tehát először is világosan kell értenünk az alapokat, és fel kell készülnünk ezek átadására. Tehát hogyan tudjuk ezt elmondani, mert hogy már ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, tehát ide valahogy el kell jutni. Hogy hogyan tudjuk ezt másoknak is elmondani. De szeretnék megint visszatérni akkor ide ezekre az alapokra, mert ezért nem tette fel mindenki viharosan a kezét, hogy annyira tisztában lenne ezekkel az alapokkal. Tehát jó lenne azt megnézni, hogy akkor mik is ezek az alapok. Hát, kezdjük az elsővel. Mit szóltok hozzá? Jó? Nézzük meg akkor ezt a holt cselekedetekből való megtérés nevezetű alaptanítást. Hát itt többen jelentkeztetek, hogy tudnátok róla beszélni, úgyhogy kezdjük azzal, hogy akkor mik ezek a holt cselekedetek. Olyas valakit kérek, hogy mik ezek a holt cselekedetek, aki feltette a kezét. Na? Igen? Így van, tehát mondjuk, hogy a bűnös cselekedetek, ugye? Igen? Más valaki? Igen? A Rudi, ő ellenvéleményem volt, azt mondta, hogy a törvény cselekedetei. Hú, hát itt most két ellenkező nézőpont ütközik. Ki az, aki a bűnökre szavaz? Aki feltette a kezét, bűnök, igen, jó sokan. Aha, törvény. Fúha. Elég megosztott a társaság, úgyhogy ezt nem árt egy kicsit kibontani a témát. Egyébként... jó, visszatérünk rá, jó? Tehát most megpróbáljuk megfejteni a Bibliát. Ugye az általános magyarázat, vagy a klasszikus válasz az, hogy ez a bűnöket, a régi életnek a cselekedeteit jelenti, a holt cselekedetek. Az a helyzet, hogy ez a kifejezés, hogy holt cselekedetek, ez a Bibliában összesen két helyen fordul el, és mind a kettő zsidókhoz írt levélben van, tehát akkor jó lenne, hogyha maga a zsidókhoz írt levél írója értelmezni nekünk, hogy ez mit jelent, nem igaz? Tehát akkor nézzük meg azt a másik igeverset, ahol szerepel ez a kifejezés, Zsidók 9.14-ben, ahol már jócskán a Melkisédek tanításról beszél egyébként. Mennyivel inkább Krisztus vére, aki az örökkévaló szellem által önmagát áldozta fel szeplőtelenül Istennek, megtisztítja a lelki ismereteteket a holt cselekedetektől, hogy az élő Istennek szolgáljatok. Hát ez nagyon érdekes, mert mivel kapcsolja össze a holt cselekedeteket? A lelkiismerettel, ebben egyetértünk, ugye? Tehát a lelkiismerethez kapcsolódik a holt cselekedetek, és a lelkiismeretet kell megtisztítani a holt cselekedetektől. Az a helyzet, hogy, és még egy fontos elemet szeretnék kiemelni, itt Krisztus véréről, Krisztus áldozatáról beszél a lelkiismeret megtisztítása és a holt cselekedetek kapcsán. Szeretnék felolvasni egy másik igeverset, szintén Zsidókhoz írt levélből, folytatásból, ahol ugyanez a téma. Figyeljük meg! Zsidók 10, első két vers. Mivel a törvényben csak az eljövendő jó árnyéka van meg, nem maga a dolgok valós képe, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évről évre szüntelenül bemutatnak, sohasem képesek tökéletességre juttatni az odajárulókat. Különben megszűnt volna az áldozás, hiszen ha az áldozó egyszer megtisztult volna, többé semmi bűntudatot nem érzett volna. Nem tudom, látjuk-e az összefüggést az előzővel. Mi itt a téma? Ugyanúgy áldozatról beszél, csak az előbb Krisztus áldozatáról, most pedig az állat áldozatokról, amit a törvény szerint vittek. És azt mondja, hogy az áldozó megtisztul. Mitől kellene megtisztulni az áldozónak? A bűntudattól. És ha valaki megtisztul a bűntudattól, arra mit mondunk arra az emberre? Tiszta a lelkiismerete, nem? Tehát ugyanez a téma, egyetértünk? Tehát a bűntudat meg a lelkiismeret az egy téma. Tehát ugyanarról beszél Pál. Tudnillik, a lelkiismeretről, a megtisztulásról, az áldozatokról, és egy új elemet kapcsol ide, mégpedig a törvényt. Azt mondja, hogy a törvényben csak az eljövendő jó árnyéka van meg. Hát ez nagyon érdekes. Ezzel gyakorlatilag zsidókhoz írt levélnek a holt cselekedetekről való ismereteit kiismerítettük. Viszont, igen? Igen, köszönöm szépen. Teljesen egyetértek azzal, de van egy másik igevers, ahol ez sokkal világosabban előjön. Pál apostol írásaiban nagyon világosan szembeállítja ezt a két dolgot. Tehát először is próbáljuk meg azt kideríteni, hogy ez a lelkiismeret dolog, ez a bűntudat, ez honnan van. Jó? Róma levél 7. fejezetében, 7. versben azt mondja Pál. Mit mondjunk tehát, a törvény bűn? Semmiképpen, hisz a bűnt is csak a törvény által ismertem meg, mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná, ne kívánd. Tehát ez nagyon fontos megállapítás, hogy a bűnt a törvény által ismertem meg. Meg a kívánságról is nem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná. Tehát, hogyha valaki nem tudja, hogy valami rossz, akkor van rossz lelkiismerete? Akkor nincs rossz lelkiismerete. Tehát a rossz lelkiismeret, vagy a bűntudat, hoz mi kell? Törvény kell hozzá, így van. Ugyanezt mondja Róma 3:19-20-ban is. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azoknak mondja, akik a törvény alatt vannak, hogy minden száj megnémuljon, és az egész világ Isten ítélete alá kerüljön. Mert a törvény cselekedeteiből senki sem igazul meg előtte, hiszen a törvény csak a bűn felismeréséért van. Úgy is fogalmazhatnám, hogy minden száj megnémuljon, ezt úgy is átfogalmazhatnám, hogy mindenkinek bűntudata legyen. Nem? Tehát aki azt szokott megnémulni a bíróság előtt, akinek bűntudata van, akinek nem tud mentséget felhozni a viselkedésére. Az inkább hallgat, jó esetben. Tehát azért azt mondja, hogy a törvény azoknak szól, akik a törvény alatt vannak, hogy bűntudatuk legyen, hogy megnémuljanak, és hogy felismerjük, hogy a bűn felismerésért van, ez ugyanaz. Tehát, hogy megértsék azt, hogy ők bűnösök, bűntudatuk legyen. És nagyon érdekes, itt behoz egy új kifejezést, azt mondja, hogy a törvény cselekedeteiből. Ugye azt láthatjuk ebből a két ige szakaszból, hogy a törvény felélinkíti a lelkiismeretet, és bűntudatot kelt az emberben. És a törvény cselekedeteiből nem lehet megigazulni, tehát az csak bűntudathoz fog vezetni. Viszont itt is, Róma 3-ban, és a zsidókhoz írt levélben is, van két olyan igevers, amit szeretnénk nektek felolvasni, ami összekapcsolja a hitet és a cselekedeteket. Zsidókhoz írt levél 6. fejezetében, 2. vers ezt mondja, ugye ezt olvastuk, hogy a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenbe vetett hitnek, ez a két fogalom, először azt mondtam, hogy ez két alaptanítás, De figyeljük meg, hogy Pál hogyan beszél erről Róma 3.28-ban például. Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg a törvény cselekedeteitől függetlenül. Hát én azt állítom, hogy ezek a törvény cselekedetei és a holt cselekedetek, ez ugyanaz. Ugyanazzal állítja szembe. Hit, hit. És szeretnék még néhány igeverset mutatni, ahol még világosabban kifejti Pál, hogy mi ez a különbség. Galata levél második fejezet 15-16. Verse ezt mondja. Mi természet szerint zsidók, és nem a pogányok közül való bűnösök vagyunk, és tudjuk azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből, nem pedig a törvény cselekedeteiből, mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg senki. Tehát, hogyha megnézzük, visszatérve ide, holt cselekedetekből való megtérés. Tehát valamiből megtérni azt jelenti, hogy attól elfordulni egy másik irányba. És itt Galata levélben Pál azt mondja, hogy a törvény cselekedeteiből nem igazul meg senki, hanem a Jézus Krisztusban való hit által. Tehát Pál itt egy cselekedetektől a hit felé fordulásról beszél. És itt a törvény cselekedeteitől való elfordulás és a Krisztusban való hit megragadása, ez az, amiről Pál beszél. Ez az az irányváltás. És Róma levélben van egy nagyon megdöbbentő kijelentés, Róma 3.21-22-ben, ahol azt mondja, hogy most pedig a törvénytől függetlenül jelent meg Isten igazsága. Tehát, hogy a törvénytől független, akkor ettől az egész úttól, a törvény útjától független. Vagyis nem kell azon az úton járni, ahhoz, hogy az Isten igazságát megkapd, mert erről az igazságról bizonyságot tesznek a törvény és a próféták. Istennek ez az igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által lesz mindazoké, akik hisznek. Mert nincs különbség. Tehát azt mondja, hogy az az út, a törvény útja, az nem működik, de van egy másik út, a Jézus Krisztusban való hit, ami működik és igazságosságot eredményez. Tehát ez ugyanaz a képlet, mint amit Zsidók 6.2-ben olvastunk, hogy a holt cselekedetekből való megtérés és az Istenbe vetett hit. Tehát valójában itt ez az első alaptanítás, amiről a zsidóknak beszél, az az, hogy a törvény útjáról kell megtérni a Krisztusba vetett hithez. És ez így együtt egy alaptanítás, tehát a holt cselekedetekből való megtérés is Istenbe vetett hit. Galata 3.5-ben nagyon világosan megmondja, hogy ez az egyetlen út, ami tényleg működik. És valódi, kézzelfogható, gyakorlati eredménye van. Ezt mondja, tehát az, aki a szellemet adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, a törvény cselekedeteiből teszi, vagy a hit hallása által. Ugye költői a kérdés. És itt nem a vagy, az nem megengedő vagy, hanem kizáró vagy. Tehát vagy a törvény cselekedeteiből, vagy a hit hallásából. A kettő együtt nem megy, egyébként el kell olvasni Galata levelet. Ez Pál tanításának a lényege. Tehát ez volt a beugró szint a szellem elnyeréséhez, ami a lényeg, a valóság, a törvény cselekedeteiből, vagy a holt cselekedetekből való megtérés. Egy kicsit szeretnék azért, mert ezt nem írtam le, de miért nevezi akkor holt cselekedeteknek? Nincs benne élet, nincs mögötte valóság, és mellesleg értelmetlen. Mivel hogy az eredménye az így is úgy is halál, mert ahogy Pál mondja, a törvény azoknak szól, akik a törvény alatt vannak, hogy minden száj megnémuljon. És az egész világ Isten ítélete alá essen. Tehát amikor te a törvény cselekedeteit próbálod cselekedni, akkor arra következtetése kell, hogy jussál, hogy reménytelen vagy. És éppen ezért be kell látnia valakinek, aki a törvény alatt van, hogy ez nem működik. Nem működik ez az út. Hát ez az első alaptanítás. Na de akkor most szeretném feltenni azt a kérdést, hogy jó, alaptanítás, de kinek? Még egyszer, ugye itt a zsidókhoz írt levelet olvastuk. A zsidókhoz írt levél. Van ennek valami jelentősége, hogy itt a zsidóknak írja? Ugye még egyszer szeretném felolvasni Róma 3.19-ből ezt az igeverset. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azoknak mondja, akik a törvény alatt vannak. Megállnék. Amit a törvény mond, azoknak is mondja, akik nincsenek a törvény alatt? Nem, hanem kiknek mondja? Csak azoknak, akik a törvény alatt vannak. Így van. Legalábbis ezt mondja Pál. De hogy ne csak egyetlen ilyen igeverset nézzünk meg, ugyanerről beszél Róma 2-ben, 12-14 vers. Mert akik törvény nélkül vétkeztek, kihangsúlyozom, törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül vesznek is el. És akik a törvény alatt vétkeztek, a törvény alapján ítéltetnek el. 14. vers. Mert amikor a pogányok, akiknek nincsen törvényük. Nem olvasom tovább, csak ez a kifejezés érdekes. Tehát mit mond? Hogy a pogányoknak nincsen törvényük, akkor kik azok, akik a törvény alatt vannak? A zsidók. Így van, akik beálltak ebbe a rendszerbe. Tehát a zsidók azok vannak a törvény alatt, és azt mondja, hogy a pogányoknak, vagyis mindenki másnak nincs törvényük. Hát most csak egy pillanatra megállnék, hogy akkor ezt értelmezzük. Tehát a pogányoknak nem volt semmilyen törvényük. Hát tanultunk iskolában, ti nem tanultatok mondjuk Hammurabi törvényeiről, vagy római törvényekről, római jog. Itt kifejezetten az isteni törvényről beszélünk. És arról, hogy itt a törvény alapján volt egy szövetség. Tehát itt nem pusztán arról van szó, hogy akkor most ők éltek, mint a nőnek, mint a gomba az erdőben, aztán vadak, meg minden, hanem nekik is voltak törvényeik. De itt kifejezetten az isteni törvényről van szó, és arról a szövetségről, ami ehhez a törvényhez kapcsolódott. Tehát itt egy konkrét, egy nagyon konkrét rendszerről van szó, ami a zsidókra vonatkozott, és mindenki másra pedig nem. Van Pálnak egy nagyon-nagyon érdekes kijelentése, és valójában ez, amivel igazán szeretnék foglalkozni. Most is, az elkövetkezőkben is. 1 Korintus 9-ben, 20-21. Vers ezt mondja. A zsidónak zsidóvá lettem, hogy zsidókat nyerjek meg. A törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá. Bár én magam nem vagyok a törvény alatt, hogy a törvény alatt valókat megnyerjem. A törvény nélkül valóknak törvény nélkülivé. Noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye szerint élek, hogy a törvény nélkülieket megnyerjem. Hát ezt sokan sokféleképpen szokták érteni, ezt az igeverset, de azért azt mindenképpen megállapíthatjuk, hogy Pál közel próbálta hozni az evangéliumot mindenkihez. Egyetértünk ezzel? Tehát amikor azt mondja, hogy a zsidóknak zsidóvá lettem, a törvény alatt levőknek törvény alatt levővé, hogyha ő ezzel a zsidóvá létellel ment volna el a törvény nélkülieknek, akkor vajon ugyanannyi embert meg tudott volna nyerni? Talán lehet, hogy van oka annak, hogy Isten őt kifejezetten arra választotta ki, hogy a pogányok apostola legyen. És ugye azt mondta, hogy Pétert őt a zsidókhoz küldte el, vagy a körülmetélkedéshez küldte el, Pált pedig a körülmetéletlenekhez. Tehát azért ez már ott is ott van az igében, hogy különböző emberekre volt szabva az üzenetük. Tehát szeretném ezt kihangsúlyozni, hogy most akkor vonjuk le azt a következtetést, hogy amit a zsidókhoz írt levélben olvastunk, azok az alapok, azok a zsidóknak szóltak. Tehát ezek az alapok, ezek az alaptanítások, ezek a zsidók számára voltak alaptanítások. És hogyha ugyanezeket az alapokat hirdetjük itt és most Magyarországon, alaptanításként, akkor túl nagyot ugrunk. És megmondom, hogy miért. Ugye itt vannak ezek az alaptanítások, most akkor már tisztességesen írtam, az első, az valójában így együtt van, hol cselekedetekből való megtérés és Istenbe vetett hit, mert megtérés valahonnan, valahová. Csak zárójelben megjegyzem, ezt nem mondtam el, egy zsidónak miért kellett volna arról beszélni, hogy Istenbe vetett hit? Tehát csak így önmagában, hát minden zsidó hitt az Istenben, hát ott volt a templom, ott volt az áldozat, tehát minden zsidó képben volt azzal, hogy kicsoda az Isten. Meg hogy mi az ő törvénye, mi az ő akarata, tehát hogy az Istenben való hit, meg hát ott volt nekik a Tóra, a hithősökkel, stb. Tehát hogy nekik erről nem kellett beszélni. De arról igen, hogy ne a törvény útjában bízzanak. Tehát, hogy itt van ez a logika. Ezért tartozik össze ez a kettő. Tehát nekik a kultúrájukból eleve fakadt az, hogy ők természetesnek vették, hogy Isten létezik. Hogy ő benne kell hinni, hogy őt kell imádni. Már legalábbis pár idejében, ugye azért voltak korábban korok, amikor bálványimádásba süllyedtek, de ez nem az a kor volt. Itt nem arról kellett már beszélni, hogy figyeljetek már, ne a Boált imádjátok, meg az Astartét, meg ezeket a pogány isteneket, mert nem azt imádták, az Istent imádták, aki a Bibliának az Istene. Tehát az, hogy Istenbe vetett hit, ez nem az Isten lényének az elismerését jelenti, mert ezt nem kellett nekik külön újra megtanítani, hanem azt kellett nekik megtanítani, hogy ne a saját cselekedeteikben bízzanak, hanem abban, amit Krisztustól kapnak, azt az új életet. És ez ugye belegondolunk ebbe az első alaptanításba. Holt cselekedetekből való megtérés. Tehát ő nekik a holt cselekedetek, azok a törvény cselekedetei voltak. Azt, hogy ők saját cselekedeteik alapján várták, a szövetség alapján, ugye erről szólt a szövetség, aki cselekszi, élni fog általa. De ezek holt cselekedetek, mert nem tudod úgy csinálni, hogy éljél általa. Nem tudod. Csak halált eredményez. Tehát erről az egész útról, hogy te majd a cselekedeteiddel, vagy az áldozataiddal, vagy bármilyen módon a törvény paragrafusai alapján majd eljutsz az üdvösségre, vagy az örök életre, ezt felejtsd el. Na de ki az, aki meg tud térni egy útról? Aki jár azon az úton, nem? Tehát eleve ott kezdődik a dolog, hogy ez a holt cselekedetekből való megtérés, ezt olyanok tudják megcsinálni, akik csinálnak holt cselekedeteket, és arra törekszenek, hogy cselekedetek alapján érjék el az üdvösséget, és ez van az ő gondolkodásnak a homlokterében, és ez pedig, ahogy láttuk, a holt cselekedetek a lelkiismerethez kapcsolódik, a lelkiismeretet a törvény élénkíti fel, tehát az egész láncolat a törvény ismeretéig vezet vissza. És a törvény pedig azoknak szól, akik törvény alatt vannak, és a pogányok nincsenek a törvény alatt. Tehát nekik, nem tudom, érthető a logika? Tehát itt végig megy ez a láncolat a holt cselekedetektől, a lelkiismereten át, a törvényig, és végül pedig a zsidókig, mert a pogányoknak nincsen. Tehát ez az első rész már eleve a zsidókra vonatkozik. Ezt ők tudták értelmezni. Vagy idegen szóval úgy is mondhatnám, hogy nekik volt releváns. Tehát nekik volt ez lényükbe vágó. Mert hogyan mondod azt egy olyan embernek, aki nem ismeri a törvényt, hogy ugyan már hagyjál fel a törvény útjával, mert nem működik, a hit útján kell járni. Tehát ez abszurd, nem? Tehát, hogy ha valaki odajön hozzám és azt mondja, hogy figyelj már, miért vered a feleségedet, hát mi van? Hát nem verem a feleségemet. Tehát, hogy mi a kérdés? Nem értem a kérdést. Nem tudom értelmezni azt, amit mondanak nekem, mert nem is ismer engem. Azt se tudja, hogy hol vagyok. Nem abban élek. De hogyha történetesen ilyet tennék, akkor érteném, akkor elkezdenék szégyenkezni, nem? Tehát teljesen más a reakció ugyanarra a kérdésre, ha más szituációban vagyok. Vagy odamész valakihez manapság, mondjuk, és megkérdezett tőle, hogy figyelj már, te miért teszel disznóhúst? Hát miért? Hát Hát a törvény azt mondja, hogy nem szabad disznóhús tenni, az tisztátalan. Mi van? Hagyjál már béké, hát mindenki azt teszik meg. Így nőttem fel, tehát senki nem. Tehát neki nincsen lelkiismeret furdalása ilyenért. Tehát ez teljesen természetes, hogy amiről nem tud az ember, azért nincsen lelkiismeret furdalása. Tehát ő soha nem fog tudni megtérni abból a lelki furdalásból, amit a disznóhús evés okozott, mert nem tudja, hogy az probléma. Például, ezt most csak mondom, többen itt olyan közegből jövünk, akik ilyen tanításokat hallottunk, és ezzel furdalták a lelkiismeretünket. Hát igen, ez már egy másik kérdés. Nem azt mondom, hogy nem kell tanítani, csak azt szeretném kihangsúlyozni, hogy másik utat mutatni egyik út nélkül az ostobaság. Hát, hogy hogyan az első alaptanításnál elakadunk, értjük? Hogyha most kimegyünk az utcára, és elkezdünk beszélni az embereknek arra, hogy figyeljetek emberek, a törvény útja az nem működik. A hit útján kell járni, és néznek ránk, hogy mi van? Valójában azt tudja belátni, hogy segítségre van szüksége, mert reménytelen állapotban van, aki már próbálta megugrani a szentségnek ezt a magas mércéjét. Mint ahogy Pál elmondja Róma 7-ben, hogy amikor találkozott a törvénnyel, akkor meghalt, mert rájött arra, hogy amikor azt mondja a parancsolat, hogy ne kívánd, annál inkább kívánni kezdett mindent, és rájött, hogy ő esélytelen. Nem tudja nem kívánni. Ezt még meg tudja tenni az ember, hogy ne kövessen el parázdaságot, vagy gyilkosságot, vagy akármi, de az, hogy ne kívánja, tehát hogy a belső világában se jelenjen meg gondolati vagy érzési szinten az a negatív dolog, azt nem tudja megcsinálni az ember. Tehát aki őszintén megpróbálja ugrani ezt a mércét, az azt kell, hogy mondja, hogy nem megy. Ja, és fontosnak kell tartani, hogy ezt a mércét meg kell ugrani. Ez sem mellékes. Mert hát oda megyek, tudom, mint biztos láttatok melyet ilyen utcán, vagy ilyen kiállításokon, vagy vásárokon szokott lenni ilyen egészségmérő műszer, és akkor oda lehet állni, megmérenem a pulzusomat, meg a mit tudom én, magasságot, vércukrot lehet mérni, és akkor lehet, hogy poénból odáll az ember, hogy na, akkor méreckedjek meg egy kicsit, aztán tovább megyek, kit érdekel. De hogy itt nem erről van szó. Tehát amikor valaki a szentség mércével találkozik, itt a zsidók, ők erre tették fel az életüket. Nekik erről szólt az egész életük, hogy ők így fognak Istenhez kapcsolódni, hogy ők megtartják a törvényt. Nekik ez élet-halál kérdés volt, nem olyan, hogy elmegyek a vásárba, aztán megmérezkedem, hogy kit érdekel, majd megyek tovább. Kész. Értitek? Hát, hogy ez egy iszonyú fontos volt számukra. Tehát igenis, amikor arról van szó, hogy milyen alapok, mik az alapok, akkor számít a kontextus. Számít az, hogy kinek beszélünk. Pál azt mondja 1 Korintus 9.22-ben, ez a folytatása, zsidónak zsidóvá lettem, törvénynek, törvénynélkül, stb. Ez a folytatás. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy az erőtleneket megnyerjem. Mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, én sokat gondolkoztam ezen, hogy az elmúlt időben annyi sok csodálatos igazságot megismertünk Isten igéjéből. Talán valamit többet tanulmányoztunk, valamit jobban megértettünk, valamit kevéssé, de azt gondolom, hogy nagy világosságot adott nekünk az Úr sok kérdésben, és még biztos fog is adni. De Pál azt mondja, hogy ő mindenkinek mindenné lett. Tehát jó, hogyha az ember ismeri a tökéletességet, ismeri a teljes, tiszta tanítást, de az embereket ott kell megszólítanunk, ahol ők tartanak. És tudjátok, azon is elgondolkodtam, hogy van egy nagyon jó könyvünk. David Clayton írta, a jó hír jobb, mint gondolod. És számomra nagyon nagy áldást jelentett ez a könyv. És én értem, hogy miről beszél. Mert én hasonló közegből jövök, mint a szerző. Vagy legalábbis megtapasztaltam azt a fajta vallásosságot, vagy gondolkodásmódot, ahonnan ez a szerző származik. És talán nektek is, vagy többőtöknek hasonló tapasztalata van, többen ugye adventista vonalról jöttök, vagy jövünk, és ott van egyfajta gondolkodásmód. És ennek a fajta gondolkodásmódnak ez az üzenet, ami ebben a könyvben van, ez többet mond, könnyebben érthető. De beszéltem már olyan emberrel is, akinek odaadtam ezt a könyvet, és azt mondta, hogy, hát, hogy nagyon nehezen volt érthető elsőre. Idegen volt a nyelvezete, idegenek voltak azok a fogalmak, amiket használt, és kicsit olyan nehezen megfogható volt. Aztán utána persze bele lehet érezni, hogyha valaki nagyon motivált, de hogyha leszúrítasz egy embert az utcán, és elkezdesz neki ezekről a témákról beszélni, úgy, hogy ott le van abban a könyvben írva, nem biztos, hogy megérti. Sőt, szinte biztos, hogy nem fogja megérteni. Pedig egy nagyon jó könyv, és nagyon nagy áldás van benne. De számít a kontextus. Kinek mondod? Hogyan mondod? És konkrétan mit mondasz? És ez az, amivel szeretnék az elkövetkezendőkben foglalkozni. És talán így most meg fogjátok érteni, hogyha a következő alkalommal nem a második alaptanítással fogom folytatni, ami a zsidókhoz írt levélben van, mert az a zsidóknak szólt. Majd lehet, hogy sorra fognak ezek is kerülni. De amikor Jézus azt mondja, hogy hirdessétek az evangéliumot, akkor először is világosan kell értenünk, hogy mi az evangélium, és másodszor pedig ezt úgy kell megfogalmaznunk, hogy az emberek is megértsék. Azok az emberek, akikhez beszélünk. És különböző emberek vannak, nyilván, amiről beszélni fogok, az nem mindenki számára egy szint, de talán azért egy kicsit közelebb hozhatjuk a környezetünkhöz, vagy a környezetünkben élőkhez az evangéliumot, és talán nekünk sem árt az, hogyha megfogalmazzuk magunknak, hogy igazából mik a legfontosabb dolgok, amiket valakinek meg kell érteni az evangéliumból valójában. Úgyhogy ez az, amivel a következőkben foglalkozni fogunk. És bízom benne, hogy áldást fogunk nyerni ebből a kutatásból, és az elkövetkezendőkben nem csupán arról szeretnék beszélni, vagy nem, hogy is mondjam, tehát nem azt szeretném, hogy most itt üljünk is, meghallgassunk valamit, és tömjük a fejünket, hanem szeretném, hogyha úgy állnánk ehhez hozzá, hogy ez egy olyan tananyag, vagy alapkurzus, ami arra készít fel bennünket, hogy másoknak is tovább tudjuk adni az evangéliumot. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy imádkozzatok ezért ti is, és imádkozzunk ezért közösen is, hogy az Isten meg tudja mindnyájunknak mutatni azt, hogy hogyan tudjuk ezt legvilágosabban kifejteni az emberek előtt. És még csak egy záró gondolatot szeretnék mondani, hogy én sem szeretnék beleesni, vagy abba a hibába, vagy bárkit abba a gondolatba terelni, hogyha most itt elmondunk valamit, hogy mit kéne elmondani az embereknek, vagy mik azok az alaptanítások, azt mindenkinek úgy egy az egybe le lehet adni, mint egy tananyagot. Nem, az a helyzet, hogy nem mindenki ugyanott tart. Mindenkinek más és más a gondolkodás módja, attól függően, hogy most éppen hol tart, milyen kultúrában nevelkedett, még akár itt Magyarországon belül is, vagy akikkel közvetlenül érintkezünk. Tehát mindenképpen fontos az, hogy, és ez is hozzátartozik ahhoz, hogy szeretjük az embereket, hogy nem valami idegen kánaáni nyelven beszélünk nekik, hanem közel hozzuk hozzájuk az evangéliumot, és szeretnék erre legalább egy mintát adni, hogy ezt hogyan lehet mai nyelvre lefordítani. És az elkövetkező alkalmak azok viszonylag rövidebbek lesznek, tehát egy-egy rövid témát fogunk átvenni, mert ez is része annak, hogy az emberek nem tudnak sokat figyelni. Ez az igazság, tehát hogy nagyon szűk a lehetőség arra, hogy mit tudunk mondani, hogyan mondjuk el. Úgyhogy tényleg arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok ezért, hogy az Isten tudjon bennünket ebben tovább vezetni, mert ő tényleg azt szeretné, hogyha mi ebben is munkatársai lennénk. Isten áldja meg az ő igét a szívünkben. Amen.